Ma a stúdióban pedig Szabó Anna, a növekedés.hu munkatársa. Szervusz, jó napot!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Nagyon úgy tűnik, hogy elő kell bányásszuk a régi közgazdászokat, például a Nuria Rubinit, aki 2008-2009-ben jó jósnak bizonyult, de hát egy másik fontos gazdasági szakértő is recessziót vár az Egyesült Államokban. Ki várja ezt, és mivel indokolta?
Az elmúlt napokban több vezető közgazdász, bankvezető is megszólalt a recessziós félelmekkel kapcsolatban. Jól láthatjuk, hogy a tőzsdei mutatókat egyértelműen a félelemindex dominálja. A CNN-nek egyébként van egy nagyon érdekes félelem kontra úgymond kapzsiság, greed indexe, és ez az index, tehát ez a két szélső nagyon félnek az emberek, vagy nagyon piaci kockázati étvágyuk van. És ez a mutató most ott tart, hogy a nagyon félek és a félek között van pontosan. Tehát a félelem index nagyon erősödött. És erre utalt Jamie Dimon, a JP Morgannek a vezérigazgatója, aki azt mondta, hogy gazdasági értelemben egy hurrikán közeleg. Azt még nem tudjuk, most még süt a nap, úgy fogalmazott, de azt még nem tudjuk, hogy ez egy kisebb vihar lesz, vagy pedig egy ilyen igazi nagy hurrikán, de föl kell készülni a recesszióra.
De mivel indokolják ezt egyébként, mert az elnök is folyamatosan, ha nem is folyamatosan, de sokszor megemlíti ezt, tehát első ránézésre persze elindult a monetáris szigorítás, meg lassabbak beszállítói láncok, de mindez elég egy recesszióhoz?
Hogyha megnézzük az amerikai GDP és az infláció történetét, és ezt a két görbét egybevetjük, akkor azt látjuk, hogy amikor nagyon tartósan magas volt az infláció, itt most gondolok a két olajválságra, tehát a 73-asra, illetve ami a 80-as évek legelején volt, akkor azt látjuk, hogy ezek a magas energiaárak, tehát itt 30%-os energiaáremelkedések voltak, ezek után mindig visszaesett a gazdaság teljesítménye, recesszió volt, tehát ezt a két görbét, hogyha egymásra tesszük, akkor pontosan jól látható, hogyha tartósan magasan marad az inflációs szint, akkor szükségszerűen recesszió fog jönni. Az is igaz, hogy ezeket a recessziós hullámokat, vagy inflációs hullámokat korábban jóval nagyobb, 10%-ra emelte a Fed az alapkamatot, most pedig hát azért nagyon óvatos emeléseknek vagyunk szemtanúi, és ez azért jó jel, mert ezek az 50 bázispontos emelések még mindig nagyon óvatosnak számítanak. Ennek ellenére, és azonban ez a bizonyos félelmindex, amire az előbb utaltam, erre hivatkozik J.B. Dimon is, megszólalt a napokban a Goldman Sachs-nak az egyik vezetője, akkor Nuriel Rubini közgazdás, Mr. Balsors, ugye, aki a 2008-as válságot is megjósolta, mind azt mondják, hogy itt több tényező van, tehát amit az előbb kérdeztél. Egyrészt ugye az ukrajnai háború, az orosz invázió, másrészt a kínai gazdaság lassulása, ez nagyon sokat számít. Tehát ilyen lezárási hullámokra, mint amiket láttunk az elmúlt két hónapban, erre senki nem volt felkészülve. A harmadik, az energiaáraknak a magas szinten való beragadása, és ez még mehet följebb is, tehát olyan elemzések látnak napvilágot, hogy ezzel az olajembargóval, a szankciókkal nagyon magas szintre mehetnek még följebb az árak, illetve ezen a szinten maradhatnak. A negyedik az élelmiszer hiánya, illetve az élelmiszer áraknak az elszállása. Az ötödik pedig egyes alapanyagoknak a kirívó megdrágulása, olyan alapanyagoké, amelyek a zöld átálláshoz szükségesek.
Például milyen alapanyagokról van szó?
Hát olyanok, amik például lítium, tehát amiből kevés van, kevés országban található, és hirtelen nagyon megnövekedett ezek iránt a kereslet, és automatikusan ezek felnyomják az árat, ezzel az egész zöld átállás sokkal inkább lelassul, és ahogy Rubini fogalmazott, egy ilyen green, tehát a zöld átálláshoz kapcsolódó stagfláció jöhet, és hát ezt már most is látjuk. Ennek ellenére a Nemzetközi Valuta Alap, amit kiadott áprilisban, ezt a World Economic Outlook, tehát a ilyen előrejelzés, amiben az egész globális gazdaságra vonatkozó előrejelzés közöltek, ez ugye még márciusi adatokból dolgozott, és ebben az amerikai gazdaságnak egy 3%-os növekedést jeleztek előre, 3,3%-ot, jövőre azonban már csak 2,4%-ot, de mondom, azért március óta elég sok minden történt, és lefelé módosították nagyon sokan az előrejelzéseket.
Régebben volt egy ilyen maliciózus megjegyzés az amerikai gazdaság működésével kapcsolatban, hogyha háború van, minden van, abban az értelemben, hogy akkor felpörög a fegyvergyártás, és az önmagában jót tesz a magyar GDP-nek nem annyira, de az amerikainak. Szóval ez most akkor így ebben a helyzetben már nem érvényes?
Ha megnézzük a tőzsdei mutatókat, hogy hogyan változtak éveleje óta, akkor azt látjuk, hogy nem az európai tőzsdék estek be a legjobban, hanem az amerikai tőzsdék. Igaz, hogy ugye volt egy túlárazottság, tehát volt honnan esni, de akkor is az S&P 500-as index több mint 12%-ot esett, a Nasdaq 21%-est esett január 1-e óta. Most ehhez képest mondjuk, hogyha a német indexet megnézzük, 8%-ot esett vissza, hogyha a japánokat nézzük, az 3-4%-os mínuszban vannak, akik jobban teljesítettek, azok a brittek, ők pluszban állnak, de hát ugye nyilván őnekik meg a Brexit miatti zuhanásokat kell behozni, tehát ugye mindig a bázist kell nézni, de az nagyon jól látszódik, hogy az amerikai tőzsdék szenvedték meg az eddigi bizonytalanságokat a legnagyobb mértékben.
Nagyon-nagyon gyorsan állítólag 11 perc alatt megállapodtak az OPEC tagállamok, az OPEC plusz a kőolaj kitermelés növeléséről, ami talán lejjebb szoríthatja a kőolaj világpiaci árát, hát feltéve persze, hogyha az oroszok termelnek tisztességesen, és nem az van, mint amire az OPEC tagállamok gyanakodnak, hogy mesterségesen visszafogták a saját termelésüket. Ha mondjuk sikerül lejjebb vinni a kőolaj árat, akár mondjuk ilyen $100 közelébe, már az is eredmény lenne, az esetlegesen jót tehet az amerikai gazdaságnak, tehát már önmagában az alacsonyabb üzemanyagárak, az, hogy a lakosság esetlegesen bátrabban utazik, már ennek lehet pozitív hatása?
Igen, mindenképpen. Azonban az, hogy az olajára csökkenhet, és ez majd pont az OPEC-nek lesz érdeke, azért efelől erős kétségeim vannak, tehát az, hogy ők mit mondanak, és hogy mit tesznek, azért a között nagy különbségek vannak. Valóban most nagyon jól hangzik, hogy ők közbeavatkoznak, és majd akkor növelik a kitermelést. Az oroszok is csak addig fogják visszafogni a termést, amíg nincsenek meg a biztos vevőik, és meg lesznek a biztos vevőik, Kína, India, egyszerűen csak meg kell csinálni a szükséges infrastruktúráis átalakításokat, és lesz az olajuknak helye. Igaz, hogy olcsóbban fogják adni, de akkor is lesz helye, úgyhogy ez a kitermelés visszaesés, ha lesz, valószínűleg lesz egyébként egy átmeneti, akkor is vissza fog állni az eredeti szintre.
Akkor tulajdonképpen Európa a legnagyobb vesztese ennek az egész ügynek első ránézésre.
Hát Európa a legnagyobb vesztese, és Európán belül is a mi régiónk a legnagyobb vesztese, és ezt pontosan jól láthatjuk a forint árfolyamán is, amiről majd később beszélünk. De visszatérve az előbb, amit kérdeztél itt a fegyvergyártókkal kapcsolatban, ennek az egész helyzetnek az olaj exportőr államokon kívül a fegyvergyártók a nyertesei, és itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy Dánia és Svájc is F-35-ös vadászbombázókat vásárol. Finnország, Svédország újra fegyverkezik, Németország újra fegyverkezik, tehát ez az egész invázió egy olyan bizonytalanságot szült a világban, ami olyan nemzeteket is veszélyérzettel tölt el, és fegyverkezési lázba hoz, mint Svájc vagy Dánia.
Hát Svájc több száz éve nem háborúzott egyébként, úgyhogy tényleg elég érdekes. Nem mellesleg mi is gyűjtünk védelmi alapra itt a magyar költségvetésben, úgyhogy idehaza is várhatók további fegyvervásárlások. Még egy picit beszéljünk az amerikai gazdaságról, azért korábban, még az orosz invázió kezdete előtt munkaerőhiányról számoltak be sokszor a cégek, arról, hogy hiába van csúcson a foglalkoztatottság, nekik még több ember kéne, akkor ennek az időszaknak is vége?
Hát a legfrissebb munkaerőpiaci statisztikák szerint egyébként a munkaerőpiac, ami jól áll, és a Fed, tehát a jegybank erre hivatkozva mondja azt, hogy ők óvatosabban tudnak kamatot emelni, mert náluk nem csak inflációs cél van, ami ugye 2%, és jelenleg 8,3% Amerikában az infláció, tehát ugye négyszerese, hanem ők azt mondják, hogy teljesen jogosan, hogy a munkaerőpiacot is kell nézni, hogy mennyire kell nekik közbeavatkozniuk a monetáris politikákkal. Az viszont, mint ahogy Jamie Dimon is megjegyezte, hogy a monetáris politikán szigorítani kell, tehát a hitelezést vissza kell fogni valamilyen szinten, azért, hogy ezzel is tudják hűteni az inflációs várakozásokat. Ez nagyon fontos, és valószínűleg a Fed a nagyon óvatos kamatemelésen kívül ezzel az úgynevezett monetáris szigorítással is fel fog lépni az infláció ellen.
Szabó Annát, a növekedés.hu munkatársát hallották, 10 óra után folytatjuk majd a beszélgetést.